internetes lakossági szavazás a 2025 év madaráról, és most három madárra lehet szavazni, három récefajra, a bőti récére, a kanalas récére és a nyílfarkú récére. Mi alapján döntik el, hogy melyik évben mely madarak azok, amelyek közül lehet választani?
Alapjában a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület már nagyon régen, 1979-ben indított el az év madara programot, és ennek az a célja, hogy a társadalommal megismertesse azokat a madárfajokat vagy fajcsoportokat, amelyek védelmében a lakosság egyes csoportjai, például gazdálkodók vagy pedagógusok, vadászok különösen fontos szerepet kaphatnak. Tehát fejli a figyelmet azokra az érdekösszetközésekre, konfliktusokra, amelyről beszélnünk kell, amelyet fel kell oldani, vagy hogy alapjában véve egy fajjal vagy fajcsoporttal egy olyan általános üzenetet próbál közvetíteni, mint például itt a vízi madarak esetében, azért van egy olyan üzenet, amit nagyon-nagyon fontos kibeszélni, megérteni, illetve cselekedni, amelyet nagyon jellemző ezekre a fajokra. Tehát nyilván ez a három récefa is azért lett jelölve a Magyar Madár Egyesület vízimadárvédelmi szakosztálya által egyébként, mert egyrészt nem volt régen már vízimadár jelölés, sőt, tulajdonképpen, hogyha végignézzük 1979-től az összes eddigi jelölt, illetve évmadara címet viselő faj, tehát ezekből is alig-alig volt vizekhez kötődő madár, és mi úgy gondoltuk, mikor ezt a jelölést megfogalmaztuk a Magyar Madártan Egyesület elnökségének, hogy hát erről nagyon-nagyon sokat kell, és nyilván lehet is beszélni.
A klímaváltozás ennek a legfőbb oka, hogy egyre inkább például a délalföldi régió az elsivatagosodik?
Nagyon komplex a kérdés. Elsősorban a vízgazdálkodás. Pontosabban a klímaváltozás okozott egy bizonyos állapotot. Önmagában nem minden év lesz a szájos, viszont az jellemző az összes ilyen évre, és itt az elmúlt 5 évre, hogyha visszanézünk, akkor emlékszünk is olyan évekre, amely kifejezetten és nagyon a szájos volt, ilyen a 2022-es, de a csapadék hiánynál picit más a gond, nem csak csapadék hiány van, hanem még hogyha leesés esik adott évben, az az 550-600 milliamid a délalföldre mondjuk jellemző volt mindig is, annak az eloszlása az sajnos már nem egyenletes, hanem kifejezetten ilyen kiemelkedő szélsőségekben esnek le a csapadékmennyiségek, és ez nehéz alkalmazkodni, legalábbis eddig úgy tűnik, hogy nem nagyon tudtunk ez alkalmazkodni, hiszen megszűntek a telek, megszűnt a téli csapadék, a hetekig meglévő hótakaró, ami folyamatosan elolvadva föltölti a talajvízszintet, hanem gyakorlatilag azt lehet látni, hogy száraz telek vannak, amelyek nagyon enyhék, és utána tavasszal, még hogyha van is csapadék, tehát február-márciusban, és hát most idén mondjuk a májusra se kellene panaszkodnunk, de alapjában utána jön egy-két hónap csapadékmentes időszak, ami néha fejezetten magas hőmérséklettel párosul, vagy mondjuk nagyon sokáig tartó szeles időszakkal, amilyen például március és az április volt, amelyek mind szárító hatást fejtenek ki. És hát nyilván a vízgazdálkodásunk az finoman mondva nem felel meg a változó korköveteményeknek, hisz csak itt az Alföldön van 48 ezer kilométernyi öntöző meg belvíz a vezető csatorna, ami egy óriási kilométer hosszt jelent. Ez érdemes összevetni a 31 ezer kilométernyi közút hozt Magyarországon, tehát ennél azért lényegesen több belvíz levezető csatorna van Magyarországon. Ami elgondolkodtató tény, hogy miért is kell nekünk ilyen mennyiségű vizet levezetni a Kárpát-medencéből, hát a válasz az, hogy nem kellene, és minél gyorsabban lépni kell, hogy benn maradjon a víz a tájba, mert nem fogja megoldani a problémáinkat az, hogy időről időre óriási beruházással megpróbálunk építeni egy ilyen öntöző csatorna rendszert, vagy ismét ilyen vízlépcsős terveket dédelgetnek bizonyos szakemberek, itt arról lenne szó, hogy az Alföldön a vízkormányzást racionalizálni kell, a meglévő belvizeket meg kell tartani, a belvízlevezető csatornákat fel kell tölteni, hát az összes csatornát gyakorlatilag fel kell tölteni, és nem szabad leengedni gyakorlatilag az Alföldön a vizet. Nyilván odafigyelést kíván, újra kell tervezni a vízgazdálkodásunkat, minél több műtárgyat kell felújítani, felépíteni, és hát bizony meg kell tartani a vizet a tájban, amennyire lehet, mert csak ez vezet el ahhoz, hogy megemelkedjen a talajvízszint. És ez nyilván nem csak a természetvédő mondatja belőlem, hanem mindenféle társadalmi csoportnak nagyon jó. Nyilván a természetvédelemnek nagyon fontos, de az agrárgazdálkodóknak is nagyon hasznos, hiszen gyakorlatilag egy adott területen, mondjuk van egy 100 hektáros székes tó, ahol meg van fogva a víz egészen június végéig, ez azt jelenti, hogy ott van egy nagy tömegű víz, ez megemeli gyakorlatilag a talajvízszintet a szomszédos szántóföldön is, tehát ebből következően kevesebbet kell öntözni, és bőségesebb lesz a termés. A legelő állatoknak is jó, hisz igaz, hogy júniusig, hogyha megtartjuk a vizet egy-egy legelőn, akkor ott konkrétan legelni, azon a részen, ahol a víz áll, ott még nem tudnak, kivéve, hogy vízi bivajos legeltetés történik, de utána a kaszálás is lényegesen jobb eredményeket fog hozni, hisz hogyha sokáig áll egy földön, egy szántón, egy kaszálón a víz, az nyilván a vegetációnak a fejlődését előre mozdítja. Tehát nagyon sok dolgot kellene tenni, viszont ami most történik, az sajnos nem más, mint hogy végignézzük azt, hogy a csatornák szépen vízvisszatartás nélkül levezetik a vizet, mindenféle belvizetés, árvízveszélyt kiabál néhány vízügyi igazgatóság, de kénytelenek lennénk ezt megcsinálni. Most gazdálkodók, vadászok, természetvédők tulajdonképpen nézik, hogy lemegy nagyon-nagyon sok köbkilométernyi víz az Alföldről, ami egy brutális mennyiség, amit teljesen fölöslegesen beengedünk a Tiszába, illetve a Dunába, illetve itt meg nézzük gyakorlatilag a kiszáradt helyüket a szikes tavaknak, illetve nyilván a csökkenő mezőgazdasági produktumot adó szántóföldeket. Picit messzire mentünk a Bőti récétől, a Kanalas récétől és a Nyílfarkú récétől, de nyilvánvalóan a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesületnek, mikor egy fajcsoportot jelöl, és hát úgymond közérdekű vitára, szavazásra teszi, és ezen keresztül talán lehet beszélnünk a természethárítási törvényről, vagy akár a vízvisszatartásról, és föl tudjuk hívni a figyelmet arra, hogy a víz folyamatosan tűnik el, a vízimadarak nem lesznek velünk, hogyha így fog folytatódni a tendencia, és ez nagyon komoly társadalmi problémákat is fog jelenteni, amit már nyilván észreveszünk. Azt, hogy kevesebb bőtirécre költ Magyarországon, az nem információ nagyon sok embernek, hogyha nagyon drágán lehet hozzájutni az ivóvízhez, és korlátozott lesz ez a hozzáférés, az viszont nagy olyan társadalmi probléma, amelyet már mindenki a bőrén érez, és ez a probléma valahol egy tőről fakad.
Egy nagyon picit beszéljünk azért a Bőti récéről, a Kanalas récéről és a Nyílfarkú récéről, hiszen három védett fajról van szó. Az első kettő, a Bőti és a Kanalas, az fokozottan védett, a Nyílfarkú réce az védett, és elég nagy a természetvédelmi értékük is. És ahogy te is mondtad, ugye ezek vonulófajok, ezek a madarak, tehát nálunk csak vendégségben töltik az idejüket, de csökken a hazai állományuk.
Hát a Nyílfarkú réce, illetve a Kanalas réce azért télen is látható, néha ezes csapatokban is. Természetesen költenek is hazánkban, nem túl nagy számban. A Bőti réce talán a leggyakoribb. Azért hozzá kell tenni, hogy a Bőti récenek a világállománya akkor a veszélyben van, hogy nem csak nálunk fokozottan védett, hanem az Európai Unióban úgynevezett prioritás fajok listáján is helyet kapott néhány évvel ezelőtti időszakban, mivel hát nyilván világállománya sajnos csökken. Ezek mind főleg az Alföldön fészkelnek, mind a három faj, előnyben részesítik a síkvidéki, nyílt vízfelettel rendelkező mocsarakat, mocsárréteket, szikes tavakat, de természetesen halasztóra is azért bemegy mind a három faj, de hozzáteszem azt, hogy ezt inkább vonulásra használja, a költés az viszonylag ritka. Ezek mind fészekhagyó fiókával rendelkeznek, ez azt jelenti, amikor a kis réce gyerekek kikelnek a tojásból, azonnal képesek úszni, akár víz alá bukni veszély esetén, illetve nyilván a szülői segítséggel viszonylag gyorsan megtanulják a táplálkozást, és a lényeg az, hogy vizekhez kötődnek, általában sekély, nagyobb kiterjedésű mocsarakban lehet megtalálni a fészküket, így a Bőti réce, vagy a Kanalas réce is, és a Nyílfarkú réce is kifejezetten alföldi környezetben és szikes gyepeken, mocsarakban találja meg a fészkelési lehetőségét. Nyilván vonulási időszakában ezek nagy csapatba verődnek, a Bőti réce az hosszú távú vonuló, ők eltűnnek Magyarországról már késő nyáron, kora ősszel, míg a Nyílfarkú réce és a Kanalas réce tulajdonképpen szinte egész évben látható Magyarországon, független attól, hogy a költési időszakban kevesebb ennek a két fajnak a párszáma Magyarországon, de például a Kanalas récét is ezres nagyságrendben lehet látni október-november-december folyamán a hazai nagy vizes élőhelyeken, és természetesen ez is nagyon fontos, tehát nem csak költő fajokkal foglalkozunk, hanem azokkal is, amelyek ugyan viszonylag kisebb számba költenek, de nagy csapatokba vonulnak, illetve telelnek, és ezért is fontos a vizes élőhelyeknek az egész évben történő jó szinten tartásra, ami hát nyilván neki, mint a tagállamnak kötelezettségünk is. Itt beszéltünk róla, hogy a természethárítási törvény következtében azért a jó minőségű élőhelyeket, legyen az erdő, illetve vizes élőhely, azoknak bizony a 2030-ig a 30%-át helyre kell állítanunk olyan szempontból, ami tökéletesen megfelel a vonoló és a költő madárfajoknak is.
Egyébként nagyon jó mindez, hogy ugye a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület három récén keresztül hívja fel a figyelmet a Magyarországon lévő vízproblémákra, mert hogy nem csak ti, hanem más szakemberek is, akik például geotermiával, vagy földrajzzal, vagy kőzettannal foglalkoznak, nagyon régóta kongatják a vészharangot, hogy például Magyarországon a megtermelt és tisztított ivóvíz 20-25%-a elszivárog, mert hogy a vízi közműhálózat annyira rossz állapotban van. És hogy annál sem történik változás, most talán ez a törvény, ami ugye az Európai Unióban meg lett szavazva, ez talán segít, mert ahogy te is mondtad, 2030-ig itt történnie kell változásoknak.
Igen, nyilván ezt meg kell oldani olyan eszközökkel, ami a kormányzat rendelkezésre áll. A legfőbb összeg ebből nyilván az olyan közvetlen brüsszeli finanszírozású programok, mint például a LIFE projekt, és hát ebből a keretből lehet helyreállítani például a vizes élőhelyeket, vagy akár erdőrehabilitációt is. Ebből a keretből lehet felhasználni. Természetesen nyilván meg kell hozni a szükséges magyarországi jogszabályokat, de az Európai Unió különböző pályázati forrásokon keresztül gondoskodik arról, hogyha megvan az akarat, nyilván a jogszabályi keretrendszert azt megteremtette a júniusi szavazás. Ez már csak a természetvédelemmel foglalkozó állami, illetve nyilván a civil szférával is nagyobb energiákat, illetve szakmai potenciált belerakni képes civil szervezetek is részt fognak ebből vállalni.
Vannak egyébként olyan madárfajok, amelyek viszont ritka vendégnek számítanak nálunk, és jó, hogy itt költenek mondjuk a nyáron. Például mondhatnám a kis csért, vagy nagyon sok olyan hírt kaptunk az elmúlt időszakban, amelyek adnak némi pozitívumra is okot. Ez mondjuk lehet, hogy az időjárásnak köszönhető, hogy egy kicsit csapadékosabb volt például a május.
Hát nem, ezek a ritkaságok, ezek feltűnnek. Költési kísérletük az mindenféleképpen érdekes, de tudni kell, hogy ezek a területeket nem azt tudja jól jellemezni, hogy megjelenik el mondjuk egy költő kis csér, amiből tényleg valószínűleg ez az egy pár, amit Csongrád megyébe költ, most ez van az országban egyedül, ami talán sikeres lesz, vagy a Móralom térségében lévő nagy szépsóstavon költő két pár katagó csér, ami ugyebár tavaly költött először a hazánkba 57 év után, tehát ez egy kifejezetten ritkaság, most ezek nyilván visszajöttek költeni, ami mondjuk egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Nem ezek a úgymond fontosak ezek a ritkaságok, mert hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogyha vannak ilyen ritkaságok, meg lele költenek ezek a fajok, akkor minden rendben van, de azért azt kell megnézni, hogy azok az indikátor fajok, amelyek a különböző vizes élőhelyekhez, mocsarakhoz, szikes tavakhoz kötődnek, mint például a nagygoda vagy a pirostábú canka, ami szintén már prioritás fajok, hisz egész Európában csökken az állományuk, de ezek nagyon jó indikátorok, tehát nagyon-nagyon jó jelzőfajok, nagyon gyorsan jelzik azt, hogy valami probléma van. Tehát ez az erős szám az, hogy 25 évvel ezelőtt költött nálunk 2000 pár körüli goda, bár ezt már így utólag tudjuk csak megbecsülni, mert nincsenek adatok, viszont most azt pontosan tudjuk, hogy max 60-70 pár költ már csak, vagyis próbálkozik költéssel, de a pészkeknek a nagy része az megsemmisül még tojáskorban. Tehát ezek a nagyon fontosak, hisz Magyarország, illetve az európai bioszférának a jó jellemző számát inkább ezek a fajok mutatják meg, hogy baj van. Tehát, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy ezekből a viszonylag közönséges költőfajokból, amelyek tényleg 30-40 éve ezelőtt csak megbecsülni tudjuk utólag, hogy mennyi lehetett, mert annyira sok volt, hogy igazából nem tartottuk fontosnak ezt számolni, úgymond. De nyilván ma már az ilyen fajokat szinte egyesével ismerjük, és ez nagyon nagy baj, mert nem szabadna. Tehát, hogyha rendben lennének a vizeink, akkor lényegesen több költőfaj lenne. Természetesen a probléma azért sokkal komplexebb, ezek a fajok vonulnak, van telelőteletük, van vonulási útvonalak, ott is érik hatások, negatív hatások a legtöbb esetben, de mindig arra kell figyelni, hogy a vízhez kötődő, és éppen miatt érzékeny fajoknak az állománya hogy alakul, hogyha majd egyszer azt közöljük, hogy rekordszámú nagybuda költött a Dél-Alföldön, akkor az egy nagyon-nagyon jó kis cikkecske lesz, mert ez azt jelenti, hogy nagyon sok jó vizes élő hely rendben van rakva, azon lehet gazdálkodni, rendben a vízkormányzásra rakva, és még mondjuk ragadozó sincs annyi, mint amennyi a földön fészkelő fajoknak a tojásait, illetve a fiókáit veszélyezteti. Az egy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha egy ritka madár költ, vagy nem költ, igazság szerint ezek az európai állomány nem befolyásolják, hisz mind a kis csérnek, mind a kacagócs érnek népes terepei vannak azért Európában, de nyilván vannak olyan fajok, mint például a Nagy Buda vagy a Nagy Kuning, amelynek az állománya évről évre mondjuk majdnem 10%-kal csökken, és sajnos ezek közé tartoznak már a récefélék is.
Ezek a mesterséges szigetek, amiket sok helyen létrehoznak egyébként, külföldön is láttam már ilyet, hogy direkt vízimadaraknak ilyen mesterséges vizes élőhelyeket hoznak létre. Ez megoldás, vagy ez átmeneti megoldás?
Hát ahhoz, hogy mesterséges szigetet létre tudjunk hozni, ez normális mennyiségű víz kell. Tehát, hogy ezeknek a fajoknak nem kell feltétlen sziget. Vannak olyan fajok, amik sirályoknak például, vagy csérepnek, meg mint ahogy látjuk itt is az Alföldön, például a gulipánoknak, gulyatöcsöknek, amelyek kifejezetten ilyen gázolmadarak, ezeknek jó jön a sziget, de inkább arról lenne szó, hogy ezek a mocsarak újra feltöltődjenek, ezek a szikestolak újra feltöltődjenek, és ezeket kezeljék is, tehát gazdálkodjanak rajtuk, szálljanak, legeltessenek, és ez a kombinált kezelési mód fogja megadni azt a lehetőséget a madaraknak, hogy sikeresen tudjanak fiókákat röptetni, és ez alapjában véve víz kell. Tehát az, hogy egy vizes élőhelyen csinálunk egy szigetet, az nagyon jó, de az nem pótolja azt, hogy gyakorlatilag a mélyebben fekvő vizes területeket föl kell tölteni vízzel, hogy a talajvízszint is jöjjön föl igazából. Tehát az egész Dél-Alföldnek, az egész Alföldnek a vízgazdálkodását kellene újra gondolni, de most már évek óta ezt mondjuk, és már nagyon nem történik semmi, mi azt gondolom, hogy itt ezt már lekéstük ezt az egész folyamatot, de mindenhol elmondom, hát ha valaki majd ezt talán meghallja, és komoly szinten elkezdenek foglalkozni ezzel a roppant hosszú csatorna rendszer feltöltésével, és az ott lévő víznek a visszatartásával, aminek nagyon-nagyon jó hatása lenne már középtávon az Alföldre.